Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves gyülekezet, péntekesti istentiszteletünket, előadásunkat megkezdjük, és énekeljük el a 282-es számú énekünk három versét. A 282-es számú énekünk első három versét énekeljük. Imádkozzunk. Mennyei jó Istenünk, égi atyánk, hálateli, örömteli szívvel jöttünk a te színed elé, most e szombat kezdő órákban, hogy dicsőítsük és magasztaljuk szent neved, mert egyedül te vagy méltó rá. Jó Istenünk, hálát adunk néked a te szeretetedért, kegyelmedért, gondviselésedért, azért, hogy te jelen voltál és jelen vagy minden mai napig az életünkben. Köszönjük, hogy te utat mutatsz számunkra, hogy el ne tévedjünk az élet útvesztőjében. És köszönjük, hogy te egy országot készítesz a téged szeretők számára, ahova vágyik a mi szívünk, ahova hitünk és reménységünk szerint eljuthatunk majd. Jó Istenünk, köszönjük néked az elmúlt 6 munkanapot, köszönjük az anyagi és lelki áldásokat, köszönjük a javakat, amelyeket elvethettünk szent kezedből, dicsérjük és magasztaljuk mindezért szent nevedet. Jó Istenünk, hálát adunk néked a szombatnapért, amelyet ismét elhoztál a mi életünkben. Köszönjük, hogy most elcsendesedhetünk a hétköznapok zajától. Kérünk, hogy adja szíveinknek nyugodalmat, segíts bennünket, hogy felkészüljünk ígét befogadására. Áld meg a szent ígét, amelyet előkészítettél a mai este is számunkra. Add, hogy megtanulhassuk a jelenések könyvének újabb fejezeteit. Segíts bennünket, hogy újabb felfedezéseket tehessünk a jelenések könyve titkaiban. És add, hogy mindezeket megértve erősödhessünk a hitben. Add, hogy ezáltal formálódhasson a mi jellemünk, add, hogy ezáltal közelebb juthassunk hozzád. Kérünk, hogy áld meg a ma esti előadót, áld meg a szolgálattevőket, és áldjál meg minden egyes szívet, adj készséget számunkra, hogy befogadhassuk ígéret, és ezáltal éljünk egy néked tetsző életet. Köszönjük, hogy meghallgatod szavainkat, az Úr Jézus Krisztus szent nevében kértünk kegyelemből. Amen. Kedves gyülekezet, az előadás megkezdése előtt hallgassunk meg egy szolgálatot, egy szavalatot dr. Hangyás Lászlóné testvérnőtől.
Páskujné Kovács Erzsébet, a kő. Már kezemben volt a kő, hogy dobom. Az indulat rugója készen állt. Nagy tömeg volt, csődület, sok ember. Középen Jézus és a bűnös állt. Jézus lehajolt és írt valamit. A pillanat feszült volt és nehéz. Valaki elment, azután még egy, és láttam, hogy már mindenki menni kész. Láttam, a követ leteszik csendben, és mint a tolvajok, úgy osonnak el, megszégyenülve, mint aki bűnös. És úgy gondoltam, hogy én nem megyek el. Jézus csak írt, mélyen lehajolva, a bűnös ott állt, némán, hangtalan. A kődarab felnyögött kezemben, mert fájt neki, hogy ő is szótalan. Közeledtem, és emeltem kezem, de a szemem a földre tévedett. S láttam, hogy Jézus éppen azt írja, hogy a szívem miképpen vétkezett. Mentem volna, de valahogy a kő a kezemből a szívemre esett. A fájdalom végignyilalt bennem, és felhasította a szívemet. A résen láttam a bűn világát, amit eddig észre sem vettem. És egy pillanat alatt a vádolóból az elítélt, a nyomorult lettem. Helyet cseréltünk. Most én álltam ott Jézus mellett, szava hangzott felém. Én nem kárhoztatlak, de jól vigyázz. Az ítélet és a kő is az enyém.
A ma esti előadásunk címe a Millennium, előadója dr. Hangyás László testvér. Mindenkinek nagyon sok áldást kívánok a mai tanulmányhoz.
Nagyon sok szeretettel köszöntök ma este mindenkit, aki eljött, hogy a Jelenések könyve 20. fejezete első 6 versét együtt tanulmányozzuk. Ez a néhány vers az ítélet egyik jelenete, egész pontosan az 5. jelenet. A Jelenések könyvében ugyanis a 19. 20. fejezetben összesen 7 jelenetet találunk, mind a 7 jelenet az ítéletről szól, valamilyen formában, nagyon sok esetben úgy, hogy az ítélet szó, vagy az ítélni szó többször előfordul egy-egy szakaszban. De amikor az ítéletről beszélünk, akkor nagyon fontos azt látnunk, hogy ennek az egész gondolatsornak van egy párhuzamos oldala a Jelenések könyve elején, ahol a 7 pecsétről olvasunk. Egész konkrétan, hogyha megnézzük az 5. pecsétet, majd az 5. jelenetet, akkor különös dolgokat találunk. Kérem, hogy lapozzunk is először a Jelenések könyve 6. fejezetéhez, és szeretném elolvasni az 5. pecsét szavait, Jelenések könyve 6. fejezetéből, és onnan a 9. verstől a 11. versig. tehát az ötödik pecsét így hangzik. Amikor felnyitotta az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Isten beszédéért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. És kiáltának nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatásaiknak, mind az ő atyafiaiknak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. Ezután lapozzunk a jelenések 20. fejezetéhez, és a párhuzamos részt olvassuk, azaz az ötödik jelenetet az ítélet 7 jelenete közül. A jelenések 20. rész első 6 versét olvasom. És láték egy angyalt leszállani a mennyből, akinél volt a mélység kulcsa, és egy nagy lánc a kezében. És megfogta a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözte azt 1000 esztendőre, és vetette őt a mélységbe, és bezárta azt, és bepecsételte ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, amíg betelik az 1000 esztendő. Azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre. És látik királyi székeket, és leülének azokra, és adatik nékik ítélettétel. És láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért, és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezükre, és éltek, és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, míg nem betelik az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele 1000 esztendeig. Ha most megpróbáljuk a hasonlóságokat felsorolni a két jelenet között, akkor érdekes módon 5 párhuzamos gondolatot találunk. Számomra az volt a különös felfedezés, amikor újra meg újra elolvastam a jelenések könyvének ezeket a részeit, hogy mintha az 5-ös szám lenne domináló. Majd a későbbiekben is látni fogjuk, hogy az 5-ös szám valamilyen formában újra meg újra megjelenik ebben a jelenetben, amely az ítélet 5. jelenete, illetve az 5. pecsét. Nézzük ezeket a párhuzamos gondolatokat. Az 5. pecsétnél az oltár alatti lelkekről van szó, majd később ezt szeretném részletesebben is mondani, hogy a lelkek szó alatt mit kell értenünk, de egyelőre csak a kifejezésre gondoljunk, hogy az oltár alatti lelkek. Ennek megfelelően a párhuzamos gondolat az 5. jelenetben, hogy a trónon ülő lelkek. Második gondolat, hogy ők az Isten beszédéért és a bizonyságtételért ölettek meg a pecsét szerint. Majd az 5. jelenetben azt találjuk, hogy nekik fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért. Azután megint visszatérve a pecsétre, azt találjuk, hogy ezek a lelkek felkiáltanak, hogy Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz? Ennek a párhuzamos gondolatát megtaláljuk itt a jelenések 20. fejezetében, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, és rajtuk nincs hatalma a második halálnak. A kérdés, hogy meddig nem ítélsz? Még itt pedig azt találjuk, hogy ítélet adatott nekik, és leültek a királyi székekre. Végül az 5. gondolat, a pecsétek esetében azt találjuk, hogy még egy kevés ideig nyugodniuk kell, azután megkapják Istentől a jutalmukat. Tehát még egy kevés idő, és bizonyos dolgoknak még be kell teljesedniük. Viszont itt az ötödik jelenetnél pedig a sátánnal, a sárkánnyal kapcsolatosan azt olvassuk, hogy az Úr angyala megkötözte őt ezer esztendőre, de azután el kell neki oldoztatni egy kevés időre. Tehát úgy gondolom, nem kell különösebben bizonyítani, hogy mennyire párhuzamosak ezek a gondolatok. És ezért valójában azt kell mondanunk, hogy nagyon sok esetben a Jelenések könyve képeit csak úgy lehet érteni, ha összehasonlítjuk ezeket. Tehát nem önmagukban. Ha a Jelenések 20. fejezete első 6 versét csak úgy önmagában értelmeznénk, vagy magyaráznánk, akkor úgy elvesznénk a gondolatok között. De ha a megfelelő párhuzamos részt mellé tesszük, akkor gyönyörűen látszik az, hogy bizonyos dolgok előkészülnek az ötödik pecsét alatt, még ezek a dolgok kiteljesednek, vagy beteljesednek az ötödik jelenet alatt. Nézzük az ötödik jelenetet közelebbről. A millennium alatt, illetve a millennium előtti eseményeket találjuk meg ebben a 6 versben, a Jelenések 20. rész első 6 verse. Érdekes módon itt is 5 gondolatot találunk a 6 versben. Az első hangsúlyos pont a mélység kulcsa. Miért érdekes kifejezés ez, hogy a mélység? Vagy a mélység kulcsa? Ennek a kifejezésnek van egy párhuzamos része a Jelenések könyve 9. fejezetében. Kérem, hogy lapozzunk oda egy pillanatra. A Jelenések 9. fejezetéhez, ahol megint csak az 5-ös szám lesz az uralkodó, ugyanis itt az 5. trombitaszóról van szó, és az 5. trombitaszónál, majd később a 6-nál is, nagyon fontos szerepet játszik a mélység. Nézzük meg a 9. fejezet első 3 versét. Az 5. angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égből a földre, és adatott annak a mélység kútjának kulcsa. Megnyitotta azért a mélység kútját, és füst jött fel a kútból, mint egy nagy kemencének füstje. És meghomályosodott a nap, és a levegő ég a kút füstje miatt. A füstből pedig sáskák jöttek ki a földre, és adatott azoknak hatalom, amint hatalmuk van a föld skorpióinak. Egy csillag esett le az égből, megkapott egy kulcsot, megnyitotta a kulcsot, mégpedig a mélység kútját, és ezzel a kulccsal elérte azt, hogy a mélységből füst jött elő, majd azután sáskák, és végül skorpiók. Nagyon érdekes, ha ugyaneben a fejezetben még a 11. verset is elolvassuk, ahol azt találjuk, hogy a skorpió sáskáknak, így mondanám, volt királyuk. 11. vers. Királyuk úr pedig a mélység angyala volt felettük. Annak a neve zsidóul, azaz héberül Abbadon, görögül pedig Apollion, azaz vesztő vagy pusztító, a mélység angyala, vagy a mélység királya. A mélység egy olyan fogalom a Bibliában, amely általában a zűrzavarral kapcsolatos, nagyon sok esetben a démoni erőkkel. Egy alkalommal, amikor Jézus a démonokat kiűzte az emberekből, és egy különös párbeszéd alakult ki Jézus és a démonok között, a démonok azt mondták, hogy ne küldje őket vissza a mélységbe. Azaz a mélység valami borzalmas állapotot jelenthet a démonok számára. Természetesen a mélység valahol mindig a sötétséggel is asszociálódik, és ezért azt kell mondanunk, hogy amikor a Biblia a sötétségről beszél, akkor a mélységről is, vagy ha a mélységről, akkor a sötétségről is. Gondoljunk csak a Biblia első verseire. ahol mélység volt, illetve sötétség volt a mélység színén a teremtés kezdetekor. Természetesen ott nem találunk démoni lelkeket, de később a Szentírásban a mélység, a sötétség és a démonok ereje vagy tehetetlensége sok esetben valahol kapcsolódott a mélységhez. A Jelenések könyvében a 20. fejezet arról szól, hogy az angyal bezárja a sárkányt a mélységbe, és be is pecsételi, és a pecsét azt jelenti, hogy onnan nem lehet kijönni, ahogyan Jézus sírját annak idején a rómaiak lepecsételték, hogy onnan ne jöjjön ki senki, vagy oda ne jusson le senki. Itt ezt találjuk, hogy az angyal bezárja, bepecsételi a mélységet, és a démoni erők tehetetlenségre vannak ítélve már. A második gondolat, hogy a sárkány társak nélkül marad. Ha visszalapozunk a Jelenések 20. fejezetére, akkor a harmadik vers közepe táján azt találjuk, hogy többé el ne hitesse a népeket. Tehát ez a tehetetlenség azt jelenti, hogy nem tudja azt végezni, amit a legszívesebben végez. Minthogyha semlegesítené őt az Isten. Ez még nem jelenti azt, hogy elpusztult. Ő még mindig él. De tehetetlen, és ez a mélység azt jelenti, hogy nincsen szabadulás neki addig, ameddig az az erő, amely bezárta, újra meg nem nyitja a mélységet. Ahogyan korábban ő is kulcsot kapott a mélységhez, és megnyitotta a mélység kutyát, most valaki más nyitotta meg ezt a kutat, és zárta be fölötte. 1000 évre társak nélkül marad. Honnan tudjuk, hogy társak nélkül marad? Nézzük az előző fejezetet, a 19. fejezet 20. versét, amelyben megtaláljuk a sárkány két fő társát. 19. rész 20. verse, hogy megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét. Ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének. Azután a 20. fejezet 10. versét is olvassuk, és az ördög, aki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis proféta, és kínoztatnak éjjel és nappal, örökkön örökké. Tehát, mintha Isten egy különleges szétválasztást tenne. Először azt találjuk a 19. fejezetben, ez az ítélet 4. jelenete, hogy megfogatott, azaz megfogták a fenevadat és a hamis prófétát is, elválasztották őket a sárkánytól, ők ketten a tüzes tóba vettettek, viszont a sárkány, azaz a sátán valami más tapasztalaton megy át. Ő egyedül marad most, és mint aki egyedül társak nélkül marad, még végül a mélységbe vettetik. Azután, ahogyan olvastam a 20. fejezet 10. verséből, végül találkoznak mindannyian a tüzes tóban. A harmadik gondolat, hogy az üldözöttekből különleges módon, vagy különös módon ítélők lesznek. Miért mondom, hogy üldözöttek? A 4. versből azt olvastuk, hogy azoknak lelkét láttam, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért. Majd pedig azokat látta az apostol, akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezükre. Ugyanúgy a fenevadról és a hamis prófétáról azt olvastam, hogy csodákat tettek, a 19. rész 20. verse szerint elhitették azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét. Nyilvánvalóan tehát itt azokról van szó, akik nem tettek meg valamit, ezért halálos ítélet érte őket utol, üldözöttek lettek, most viszont ítélők. Mit is ítélnek ők, vagy kit ítélnek, és miért ítélnek? Lapozzunk az evangéliumokhoz egy pillanatra, Máté evangélium a 19. fejezetéhez, ahol Jézus egy különleges dolgot mondott a tanítványainak, a 19. rész 28. verse szerint. Miután Jézus beszélt az üdvösségről, és elmondta, hogy az Istennél nincsen lehetetlen, az embernél van lehetetlenség, de az Istennél minden lehetséges. És akkor Péter megkérdezi a mestertől, hogy Uram, mi mindent elhagytunk, mi lesz velünk, mit kapunk, mi lesz nekünk, mi lesz a jutalmunk. És itt Máté evangélium a 19. rész 28. verse szerint Jézus azt mondta nekik, bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtetek engem, az újjá születéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. Tehát Jézus előre jelezte azt, hogy el fog jönni egy olyan idő, Máté így fogalmazta meg, hogy az újjászületés ideje, lehetne úgy is mondani, hogy az újjáteremtés ideje, amikor is az emberfia is beül a királyi székbe, de a tanítványok is beülnek a 12 székbe, és ítélik Izrael 12 nemzetségét. Nagyon különös az is, ahogyan Lukács evangéliumában találjuk ezt a gondolatot a 22. fejezet szerint. Kérem, hogy lapozzunk most oda, és olvassuk el a 29. 30. verset. Tehát Lukács evangélium a 22. fejezetéből, 29. 30. vers. Én azért adok néktek, miképpen az én atyám adott nékem országot, hogy egyetek és igyatok az én asztalomon, az én országomban, és üljetek királyi székeken, ítélvén az Izraelnek 12 nemzetségét. Tehát nem csak Máténál, Lukácsnál is megtaláljuk ezt a gondolatot, hogy Jézus ígérte a tanítványoknak, hogy ítélet adatik majd nekik. Az üldözöttekből ítélők lesznek. A negyedik gondolat a feltámadás. Lapozzunk vissza a jelenések 20. fejezetéhez, hiszen itt egy egyedülálló kifejezést találunk, amelyet hiába keresünk a Biblia más részeiben, és ez pedig az első feltámadás fogalma, a 20. fejezet 5. verse szerint, hogy a többi halottak pedig meg nem elevenedtek, míg nem betelik az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Azután a következő vers elmondja, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezek szerint több feltámadás lesz? Mert ha csak egy lenne, akkor nyilván nem fogalmaznának a Biblia írói úgy, hogy első feltámadás. Feltételezhetően lesz legalább még egy feltámadás, egy második, de ez az első, amelyről szó van. Boldog és szent, akinek ebben része van, így fogalmaz János apostol, mert rajtuk már nincsen többé hatalma a halálnak. A Biblia újszövetségi részében elég sokszor olvasunk arról, hogy Jézus halottat is támasztott, sőt, egy néhány helyen még az Ószövetségben is találkozunk ilyen történetekkel, hogy a proféták halottakat támasztottak. De azt kell mondanunk, hogy minden ilyen feltámasztás után ismét csak jött a halál. És valahogy ezek a feltámadottak mindig a halálban végezték. Itt viszont a jelenések könyve nagyon hangsúlyozza azt, hogy az az ember boldog, aki az első feltámadásban részesül, mert ő felette már nem lesz hatalma többé a halálnak. De nem csak a jelenések könyve beszél többféle feltámadásról, hiszen ha csak itt lenne szó erről, akkor azt mondhatnánk, hogy igen, ezt nagyon nehéz értelmezni, mert hiszen csak János apostol beszél róla, és ilyen szűkszavúan. De János egy másik iratában, egy másik könyvében, az evangéliumban is megemlít két feltámadást, mégpedig az 5. fejezetben, ha együttesen ide lapozunk, János evangéliuma 5. fejezetében a 28.-29. vers szerint Jézus azt mondta, hogy ne csodálkozzatok ezen, mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát. És kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Hadd mondjam, hogy még egy helyen a Bibliában, Dániel könyve 12. fejezet második versében is találkozunk ezzel a gondolattal, hogy lesznek olyan emberek, akik örökkévaló utálatosságra, még mások pedig dicsőségre támadnak fel. Minden esetre János apostol itt azt mondja, hogy lesz egy feltámadás, amely az élet feltámadása, lesz egy második, amely a kárhozat feltámadása. Ebben a sorrendben, ahogyan itt olvastam, hogy először jönnek, akik a jót tették az élet feltámadására, utána akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Ez azért fontos és különös gondolat, mert általában a kereszténység egy feltámadásról beszél. Legalábbis úgy gondolja a legtöbb keresztény, hogy lesz majd egy feltámadás az utolsó napon. A Jelenések könyve és János evangéliuma is, sőt, Dániel könyve a háttérben egyértelművé teszik azt, hogy igenis több feltámadás lesz. Azután a második halál, az ötödik fogalom. A második halál hatalma. Visszatérve a Jelenések könyve 20. fejezetére, azt olvastam, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak. Mi is a második halál? A Jelenések könyvében még ezen kívül három helyen olvasunk a második halálról, de ezen túl sehol sem a Bibliában. Tehát ha második halálról bármit is meg akarunk érteni, akkor csak a Jelenések könyvét kell olvasnunk. A második fejezet 11. verséhez lapoznék először. Jelenések könyve, 2. rész, 11. verse, ahol a szmirnai gyülekezetnek szóló levélben azt találjuk, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Majd pedig a Jelenések 20. fejezet 14. verse így hangzik, a pokol, más fordításban a sír és a halál vettetének a tűz tavába. Ez a második halál, a tűz tava. Végül pedig a 21. fejezet 8. verse, amely így hangzik, hogy a gyáváknak pedig, és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűbájosoknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. A második halál ezek szerint a megsemmisülés helye. Ha belegondolunk abba, hogy a fenevad oda kerül, a hamis próféta ott lesz, végül a sárkány csatlakozik hozzájuk, itt pedig azt olvassuk, hogy a halál maga oda kerül, a sír oda kerül, aztán a Jelenések könyve már a 21. fejezetben arról beszél, hogy nem lesz halál többé, vagy nem lesz gyász, vagy kiáltás. Azaz minden, ami a bűnt, vagy a bűn következményét jelentette, el fog tűnni ebben a pusztító erőben. Ez a második halál. A millennium szó. Magyarul 1000 esztendő, vagy 1000 év. Latin eredetű szó, összetett szó, ténylegesen azt jelenti, hogy 1000 év. Na, az az érdekes, hogy ez is ötször fordul elő ebben az ötödik jelenetben, 20. fejezet 2., 3., 4., 5. és 6. versében, és még egyszer 6. előfordul a 6. jelenetben. Tehát ez megint egy olyan kifejezés, amely csak a Jelenések könyvében található, hasonlóan a 2. halálhoz, vagy az 1. feltámadás kifejezéshez. A millenniummal több dolog összefügg, legalább 5. Az első, hogy Sátán megkötöztetik. A 2. dolog, hogy a hitetés véget ér. Az ítélők, akikről az előbb beszéltem, Krisztussal élnek és uralkodnak. A halottak egy része nem elevenedik meg. Ez megint annak a jelzése, hogy lesz egy 2. feltámadás is, amikor ők megelevenednek. Ugyanis ezt olvastam a 20. rész 5. versében, hogy a többi halottak pedig meg nem elevenedének, míg nem betelik az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Tehát a halottak egy része nem támad fel akkor, a feltámadottak viszont mind Krisztus papjai lesznek. A 6. vers végén azt találjuk, hogy Istennek és Krisztusnak papjai lesznek, és uralkodnak ő vele 1000 esztendeig. Most nézzük kicsit közelebbről, vagy még közelebbről azt, hogy a millennium előtt, illetve majd, hogy a millennium alatt konkrétan mi is történik. A Jelenések könyve 16. fejezetében olvasunk az utolsó 7 csapásról. Értelemszerűen ez előtte lesz azoknak az eseményeknek, amelyekről a millenniumban olvasunk. A 7 utolsó csapásról a Jelenések 16., 17. és 18. fejezete szól, azután következik a 19., 20. fejezet, amelyben az ítélet 7 jelenetét találjuk. A 2. dolog, hogy Jézus angyalaival együtt dicsőségesen visszatér. Na, vannak olyan elképzelések, hogy Jézus a millennium után tér vissza. Viszont a Szentírás arról beszél, hogy Jézus visszatér, valami történik azokkal, akik várják őt, és azt követi majd a találkozást követi valójában az ítélkezés. Tehát Jézus angyalaival együtt dicsőségesen visszatér, erről olvashatunk magában a Jelenések könyvében is. Ha lapozunk vissza egy kicsit az első fejezethez, akkor itt találjuk azt a verset, amely a Jelenések könyv egyik legszebb verse, első rész 7. verse. Ímé eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is. És siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van, ámen. Tehát Jézus visszatér úgy a Jelenések könyve szerint, hogy mindenki látni fogja. De mi történik még az eljövetelekor? Az evangéliumokban találunk bővebb leírást erről, elsősorban is Máté evangélium 24. fejezetében, ahol Jézus éppen az eljövetelével kapcsolatos dolgokról beszél, és természetesen Jeruzsálem pusztulásáról is, meg a világ végéről. És itt a 24. rész 30. 31. versében azt olvasom, hogy akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjti az ő választottait a 4 szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Tehát Jézus visszatérése egy nagy gyülekezés lesz. Egy nagy találkozás az ég egyik végétől a másik végéig, és elküldi az angyalokat is mind a 4 égtáj irányába, és mindenkit egybegyűjtenek. De mi történik azokkal, akik nem várják ezt az eseményt? A Jelenések könyve azt mondja, hogy mindenki meg fogja látni ezt az eseményt, akár várja, akár nem várja. Tehát akár hisz benne, akár nem hisz benne, akkor is meg fogja látni, de nem mindegy, hogy hogyan látja meg. A Jelenések könyve 6. fejezetében olvasunk azokról, akik igazán nem várják ezt az eseményt, vagy nem is hiszik. Ők az élő gonoszok. Jelenések 6. rész 15. versében onnan kezdődően ezt találjuk, hogy a föld királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasok és minden szolga és minden szabad elrejtették magukat a barlangokba és a hegyek kősziklájába, és mondták a hegyeknek és a kősziklákknak, essetek mirejánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának a nagy napja, és ki állhat meg. Az élő gonoszok inkább választják a halált, mert egyébként is meghalnának, de inkább a halált választják, mint hogy hosszabb ideig néznék Jézus megjelenését. A halott igazak, ők pedig mind feltámadnak. Szeretném hangsúlyozni ezt a mind szócskát. Az élő gonoszok mind meghalnak, a halott igazak mind feltámadnak. A Jelenések könyve 20. fejezet 6. verse szerint, amit olvastunk is, hogy ők a boldogok és a szentek. Mert nekik részük van az első feltámadásban. Mi lesz az élő igazakkal? Pál apostol a korintusiaknak azt írja, hogy egy titkot mondok. Az első korintusi levél 15. fejezetében Pál apostol nagyon szépen fogalmazza, amikor azt mondja az 51. verstől kezdve, hogy ímé titkot mondok nektek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban az utolsó trombita szóra. Mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül az íge, amely megvan írva, elnyeletett a halál diadalra. Halál, hol a te fullánkod, pokol, hol a te diadalmad. Hasonló gondolattal találkozunk egy másik páli levélben, ez pedig az első Tesszalonikai levél, ahol a 4. fejezet szerint Pál apostol azt írja, hogy mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által vele együtt. Mert ezt mondjuk nektek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal, szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, itt megint ez a fontos gondolat, első feltámadás, feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe, a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. A millennium előtt vagyunk. Mi történik a millennium alatt? Egy borzalmas kép lehet ez, ha belegondolunk, a föld kietlen. A Biblia elején találkozunk ezzel a képpel, hogy a teremtés kezdetekor a föld kietlen volt. Nem volt élet, sötétség volt, mélység, pusztaság. Azonban Ézsaiás könyve 34. részében van egy megdöbbentő profécia. És azt kérem, hogy csak az erős idegzetűek figyeljenek, mert ez ténylegesen is meglehetősen elborzasztó kép. De azért olvassuk el Ézsaiás proféta könyvében, és ott a 34. fejezetben az első 4 vers. Jöjjetek népek, és halljátok, nemzetségek, figyeljetek. Hallja a föld és teljessége, e föld keregsége és minden szülöttei. mert haragszik az Úr minden népekre, és megbúsult minden ő seregükre, megátkozta, halálra adta őket. Megöltjeik temetetlen maradnak, hulláik bűze felszáll, és hegyek olvadnak meg vérük miatt. Elporhad az ég minden serege, és az ég, mint írás, egybehajtatik, és minden serege lehull, miként lehull a szőlő levele, és a fügefáról a hervadó lomb. A pusztulás képe. De egyúttal a kárhozat képe is. Az ókori ember úgy gondolta, hogy a legnagyobb kegyetlenség, a legnagyobb szentségtörés, ha valakinek a testét nem temetik el. Különösen, ha olyan helyre kerül, ahol netalán a dögevők találják meg. Ez volt a borzalma az ókori ember gondolkodásában. És a gondolatban visszatérünk a Jelenések könyve 19. fejezetéhez, akkor ott azt találjuk, hogy mindenki ott fekszik temetetlenül, és az Úr hívja a madarakat, dögevőket, hogy jöjjetek itt a vacsora. Borzasztó kép. A millennium alatt. Közben a mennyben ítélet folyik. Kik felett? Nyilvánvalóan azok felett, akik főszereplői voltak az előző jeleneteknek. Így lehet azt mondani, hogy a sárkány felett nyilvánvalóan, azután a fenevad felett és a hamis próféta fölött. Erről szól Jelenések 19. és 20. fejezete. De ami még különösebb, hogy a feltámadt igazok részt is vehetnek az ítélkezésben. Ezt olvastuk a Jelenések 20. rész 6. versében, hogy láttam azoknak lelkét, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és ő nekik adatot ítélettétel, és leültek a királyi székekre. Vagy ha a Pál apostol leveléhez lapozunk, megint a korintusi levélhez, akkor ő nagyon érdekes kérdéseket vet fel a korintusi első levél 6. fejezetéhez, ha lapozunk, ahol szó van az ítélkezésnek egy különleges formájáról. A korintusi első levél 6. rész 2.-3. verse: nem tudjátok é, hogy a szentek a világot ítélik meg? És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-e a legkisebb dolgokban való ítéletekre? Nem tudjátok-e, hogy angyalokat fogunk ítélni, nemhogy életszükségre való dolgokat? Tehát a feltámadt igazak részt vesznek az ítélkezésben, bármilyen különös is ez, sőt, bizonyos közvetítő szerepük is lesz. Ezt olvastam a Jelenések 20. fejezetéből, hogy az Isten papjai lesznek. Tehát közvetítik azokat a tapasztalataikat, amelyek az ítélettel függnek össze. Talán sokakat zavar az, hogy lelkek. Tehát mind az ítélet 5. jelenetében, mind az 5. pecsétnél azt olvastam, hogy lelkek. Azonban nem kell elfelejtkeznünk arról, hogy mind a héber, mind a görög szó, azaz a nefes és a psziché, ugye a pszichét bizonyára ismerjük, hiszen ebből ered a pszichológia, vagy a psziché szavunk is. Mind a kettő az egész embert jelentette, ám nem az ember egy részét. Tehát ha bárki bárhol olyat olvas, hogy a nefes vagy a psziché csak az ember egy részét jelenti, akkor az egy téves gondolat, mert ez nem így van. Mind a kettő és mind a két gondolkodás így az egészet jelölte. Az ember pszichéje alatt értették az egész embert. Még a magyar nyelven ez fenn is maradt, amikor azt mondjuk, hogy hány lélek számú ez a város. Nyilván nem lebegő lelkekre gondolunk, hanem személyekre, és a lélek szavunk megőrizte ezt a gondolatot, hogy az egész ember teljesen, az ember testi mi volta is. Ugyanúgy a héber nefes is ugyanezt jelenti. Mi a millennium üzenete? Egy ilyen borzasztó kép mit üzenhet nekünk? Egyáltalán az idő. Ugye a millennium azt mondjuk 1000 esztendő, 1000 év. Hát mi az idő jelentősége, amikor már az örökké valóság küszöbén vagyunk? Valós vagy szimbolikus számról beszélhetünk. Ha bárki majd otthon elolvassa ezeket a bibliai verseket, amelyeket felsoroltam itt a harmadik pontban, hogy az apokaliptikus iratokban a napot, a hetet, a hónapot, sőt időszakokat is találunk, és ezeket általában szimbolikusan értelmezzük. Akár Dániel könyve 12. fejezetére gondolunk, vagy a 9. fejezetre, vagy a 7. fejezetre. Majd a Jelenések könyvében szintén találunk ilyen kifejezéseket, hogy nap, hónap és időszak. 11., 12. fejezetben, sőt a 13. fejezetben is. Ezeket általában, sőt lehet mondani az apokaliptikus irodalomban, ténylegesen mindig szimbolikusan értjük, míg az évet általában nem. Tehát ez nagyon fontos megjegyeznünk, ha nap, hét, hónap és idő vagy időszak van, ezeket lehet szimbolikusan értelmezni, amikor év van, kevésbé. Lehet, hogy van azért egy kivétel, ez a Jelenések könyve 9. rész 15. verse. Talán ez, de ez is vitatható. A többi helyen teljesen egyértelmű, hogy nem évről, hanem napról, hétről vagy hónapról van szó. És ez különösen a Dániel könyve 8. 9. fejezeténél így igaz, ahol olvasunk például 77-ről, ami szabatot a zsidóságnak. A mélység. Mi a mélység jelentősége az örökké valóság határán? Miért kerül a sátán a mélységbe az ítélet előtt? Talán emlékezünk mindannyian arra az előadásra, ami a Jelenések könyve szerkezetéről szólt, az úgynevezett menóra vagy piramis szerkezetről. Én jobban szeretem a menóra szerkezetet, hiszen ez közelebb áll a zsidó gondolkodáshoz, és ők egyenesen fogalmaznak is így, hogy a Jelenések könyvének van menóra szerkezete. Ha vissza gondolunk azokra a képekre, amelyeket akkor bemutattam, egyértelmű, hogy a Jelenések könyvén egy lineáris rendezés mellett megtaláljuk az összes nagy ünnepet, illetve a legfontosabb heti ünnepet, a szombatot, és azon kívül még 6 ünnepet. És ott a 6 között az 5. ünnep, azaz az utolsó előtti ünnep, a Jom Kippur, azaz az engesztelés napja. Az utolsó 6. vagy a szombattal együtt a 7. pedig a sátoros ünnep, amelyről a Jelenések könyve 21. fejezetében olvashatunk, de a 19. 20. fejezetben még a nagy engesztelés napjával kapcsolatos dolgok találhatók. És nagyon érdekes az, hogy Mózes 3. könyve 16. fejezetében, ahol az engesztelési szolgálatról olvasunk, azt találjuk, hogy azon a napon 2 kecskebakot kellett vinni a templomba, és sorsot kellett vetni. Az egyikre esett az a sors, hogy az Úré lesz, a másikra, hogy Azázelé lesz. És amelyikre a sors esett, hogy az Úré legyen, feláldozták, ezzel engesztelést szereztek, de érdekes módon valahogy az engesztelés része volt az a második bak is, amelyet ugyan nem öltek meg, de kihajtották a pusztába. És a pusztában veszett el. Úgy, hogy előtte a főpap az állat fejére tette a kezét, és elmondta a már megbocsátott bűnöket. Lényegében ezzel szimbolikusan is, de kikerült a táborból, a nép közül az a bűn, amit Isten megbocsátott, és ráhárították valakire, akit kiküldtek, ahogy ők mondták, a puszta démonához, Azázelhez, hogy elvigye magával az összes bűnt. Itt a kép alatt látjuk a menóra szerkezetet, és a menóra 7 ága között az utolsó előttit, amelyre kis nyíl mutat, jelezve azt, hogy ez a Jom Kippur, azaz az engesztelés ünnepe. Ekkor történt ez, hogy Azázel bakját kiengedték, kizavarták a pusztába, és az az állat jelképesen vitte magával a bűnt. Végül van a milleniumnak még egy üzenete. Egy végső üzenet, amely nagyon különös. Egy nagyon finom, nagyon árnyalt utalás lehet valamire vagy valakikre. Mégpedig a vízözön előtti világra, amikor a Biblia szerint Éden kertje még itt volt, és az akkor élő emberek életkora megközelítette az 1000 esztendőt. Ádámról azt olvassuk, hogy 930 évig élt. Járedről 962 évig élt. Metusélach, vagy ahogy mi ismerjük, Matuzsálem, kicsit magyarítva, 969 évig. Noé, őt se felejtsük el, ő a határon élt. A vízözön előtt is, vízözön alatt is egy kicsit, vízözön után is. 950 év. Lehet akkor, hogy a millennium jelez nekünk valamit, hogy mi következik? Milyen élet? Talán ez az örökkévalóság felé megtett első lépés. Én kívánom mindenkinek, hogy legyen így. Ismerjük meg, és adja nekünk Isten meg azt a kegyelmet, hogy ott lehessünk, és azután tapasztalatból tudjuk, hogy ténylegesen mit jelent a millennium, azaz az 1000 esztendő, majd pedig azt követően az örökkévalóság. Isten segítsen meg bennünket, hogy ne a borzalomra gondoljunk a Jelenések könyvének különös képe alapján, az ítélet 5. jelenete, hanem gondoljunk arra, amit az Isten készít azoknak, akik őt szeretik. Isten adja meg ezt mindannyiunknak is, az ő kegyelméből. Amen.
Megköszönjük az Úrnak hozzánk küldött üzenetét, áldását. Őrizzük meg szíveinkben az elhangzott ígéket. A következő előadásunk mához egy hétre, április 23-án este 18 órakor kezdődik. Mindenkit sok szeretettel hívunk erre az alkalomra is. Sok szeretettel várunk mindenkit szintén a holnapi istentiszteleti alkalmainkra, mely délelőtt 9:30 kezdődik, délután pedig 18 órakor kezdődik. Most kérem a gyülekezetet, hogy áldásos istentiszteletünk befejezéséhez énekeljük a 281-es számú énekünk első és második versét, majd Hangyás testvér imádságát követően a harmadik verset. A 281-es számú énekünk kezdete, higgy és bízzál mindenkor.
Amen.
Kegyelmes és szerető atyánk, a Jézus Krisztus nevében köszönjük meg néked, hogy felvázoltad előttünk azt a különös jelenetet, amely a Jelenések könyve 20. fejezete elején található, az ítélet 5. jelenetét, amely nagyon-nagyon hasonlít az 5. pecsétben leírtakhoz, és megérthetjük ebből azt, hogy milyen különleges módon, különleges formában fejezed be az emberiség történetét. Sőt, hogy a megváltás végén egy különleges ítélkezés folyik majd. Egy olyan ítélkezés, amelyben nem csak a mennyei lények, de a földi emberek is részt vehetnek. És Urunk, amikor az ítéletre gondolunk, talán a szívünk, lelkünk is megremeg egy pillanatra, de milyen csodálatos az, hogy te ígéretet tettél, hogy boldogok és szentek majd azok, akiknek részük lesz az első feltámadásban. Ezek olyan emberek lesznek, akik mindennél fontosabbnak tartották a veled való közösséget, és nem áldoztak fel semmit ezért, hanem mindvégig hűségesek voltak, nem áldozták fel azt a kapcsolatot, amely kialakult köztük és közötted, és ők végig, ha kellett, még életükkel is megpecsételve, végigjárták ezt az utat, amelynek a legvégén az élet koronája, az élet nagy ajándéka vár rájuk. Urunk, amikor mindezt átgondoljuk, kérünk téged arra, segíts bennünket is, hogy legyen bennünk hűség, legyen bennünk kitartás, ha kell egészen a halálig is, és mindenek fölé helyezzük azt a kapcsolatot, azt a szövetséget, amelyet te indítottál és te kötöttél velünk. És Urunk, azt is köszönjük, hogy a dolgok végén egy gyönyörű új világról olvasunk, és a Jelenések könyve ezzel a csodálatos képpel az Új Jeruzsálemmel ér véget. Kérünk, segíts bennünket, hogy ne a borzalmakra, ne is a szenvedésre, vagy a halálra gondoljunk, vagy még csak ne is az ítélkezésre, hanem inkább azokra a dolgokra, amelyek mindezek után következnek, a te dicső országodra. És segíts abban is, hogy ez az ország ragadja meg a gondolatainkat, az egész lényünket, és vezérelje lépteinket minden nap. Így ehhez kérjük a te erődet, a te lelkedet, és a te bátorításodat napról napra. Így hallgass meg, Urunk, imádságunkat most is, a Jézus Krisztus nevéért. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szent Lélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen.